Máté 7-nél nyisd ki a Bibliádat, kérlek. És amiről beszélgetünk, tetszik nekem ez a kifejezés, hogy beszélgetünk, nem? De én beszélek, ti hallgatok, de amúgy annyira olyan szimpatikus. Tehát beszélgetünk. Még el is hiszem, hogyha beszélgetnénk, nem? Tehát amiről beszélgetünk így ezeken a reggeleken, néhány vasárnap reggelen, 17-én kezdtük júniusba az új közösségről. Talán így visszaemlékezve emlékeztek, beszéltünk arról, hogy milyen könnyen hajszárepedések jönnek be a kapcsolatainkba, és aztán azból később szakadások lehetnek, és Máté 5-ből megnéztük, hogy Jézus mit tanít, hogy mennyire fontos a megbékélés, és mennyire fontos a kapcsolatok helyreállítása. Aztán a rákövetkező héten Pásztor Balázs is beszélt így az új közösségről, és ma szeretnénk folytatni, tehát megvizsgálni, hogy milyen közösség az az új közösség. És hogy engedjük, hogy Jézus tanítson bennünket, hogy mit jelent megélni számunkra ezt az új közösséget, amiben Isten belehelyezett közösségi ővele, közösség egymással, az új közösség. És Máté 7-ben Jézus tanít bennünket erről. Nézzük meg ezeket a verseket, az első 5 verset. És azt mondja, hogy úgy kezdő, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítélnek meg titeket is. És amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek is. Miért nézed a szálkát a te testvéred szemében, és nem látod a gerendát a magadéban? Vagy hogyan mondhatod a te testvérednek, hadd vegyem ki a szemedből a szálkát, mikor a te szemedben gerenda van? Képmutató. Vedd ki előbb a saját szemedből a gerendát, és azután gondolj arra, hogy kivedd a szálkát a testvéred szeméből. Oké, szerintem ezt az írásrészt, főleg így az első mondatát, amikor Jézus azt mondja, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltess, ezt mindenki ismeri, nem? Tehát hívők, nem hívők egyaránt, ne ítélj, hogy ne ítéltess. És úgy, mikor valaki valami disznóságot csinál, akkor tudod, és valaki meg, ne ítélj, tudod, átlépi a határba, ne ítélj, oké? De ezt akarja kifejezni ezt a vers, hogy senkinek semmi köze semmihez. Azt sem, amit akarok. Ne ítélj! Nem ezt akarja. Oké? Tehát mit nem akar jelenteni ez az írásrész? Tudod, ez az írásrész nem akarja azt mondani, hogy ne legyen felismerésünk. Tudod, ne tudjuk megkülönböztetni a jót a rossztól, a helyest a helytelentől, az igazat a hamistól. Sőt, nem olvastuk tovább az írásrészt, de a következő versben Jézus beszél a kutyákról és a disznókról, hogy nevesd a szent dolgokat az ebek elé, és a gyöngyödet a disznók elé. Tehát magyarul Jézus feltételező, hogy kell, hogy legyen egy felismerésünk, hogy kik az ebek és kik a disznók. És most itt nem állatokról szól. Oké? Aztán a 7. fejezet 15. versében Jézus beszél arról, hogy jönnek majd közétek hamis proféták, akik báránybőrbe bújt ragadozó farkasok. És figyeljetek, ismerjétek fel őket. Oké? Tehát nem arról beszél, hogy ne legyen egy felismerésünk. Nem arról beszél, hogy legyünk naívak. Nem arról beszél, hogy ne lássuk, tudod, meg azt, amikor valami veszélyes, vagy rossz, vagy bűn, vagy bűnre visz. Oké? Nem erről beszél. De akkor miről beszél? Tudod, arról beszél, Jézus azt mondja, hogy ne egy olyan életet éljünk, ahol így felmászunk az ítélet trónjára, és leülünk a székre. Oké? Próbálom mutatni. Oké? Azt mondjátok, nem látjátok ebbe az ítélet trónját. Nem baj. Nem én se, nem egy olyan életet, ahol így élem az életemet. Messze, magasan, mindenki felett, és megvan a véleményem. Látom, tudom, jegyzem, regisztrálom a dolgokat. Látom, hogy ő milyen, és megvan az elképzelésem. Sokkal inkább egy hozzáállásról beszél. A kevésségnek és a büszkeségnek és ebből fakadóan a megvetésnek a hozzáállásról, ahol a szívünkben megvetünk embereket, elítélünk embereket, pálcát törünk felettük. Azt mondjuk, hogy ő ilyen, változhatatlanul, Azt mondjuk, hogy ő ilyen, és betesszük egy dobozba, és ítéletet ülünk felette, vagy mondhatjuk azt, hogy elítéljük, megítéljük azt a szemét, azt az embert, azt a csoportot, és ráírjuk, ott fogjuk, és ráírjuk az életükre az ítéletünket, ahol egy bírói székbe ülünk, egy olyan székbe, ami nem a mi székünk, nem a mi helyünk más embereknek az életében. Egy olyan székbe, figyelj erre, amiben nagyon fárasztó egyébként ülni, és lelkileg megvisel. Mindjárt elmondjuk, hogy miért. Egy olyan székbe, ahol úgy éljük az életünket, hogy sok mindenről és mindenkiről megvan a véleményem. És ez nem jó vélemény. És nagyon nehéz az, hogy valaki jó pontot szerezzen. Kivéve, ha valami olyat tesz velem, vagy olyan velem, vagy semleges esetleg velem. Nehéz itt megfelelni. Nekem, amikor ebben a székben ülök. És ez egy ilyen ítélet. Azt mondja Jézus, hogy ne ítélj. Ne ülj bele egy olyan székbe, ami nem a te széked más embereknek az életében. És miért? Hagyj mondjak néhány dolgot, hogy igazából pontosan kettőt, hogy miért. Először is azért, mert nem én vagyok, nem te vagy Isten. Ez a szék, nem a mi székünk, hanem Istennek a széke. Ezt tanítja az írás, hogy Isten az igaz bíró. És miért igaz bíró ő? Azért, mert ő mindenütt jelen van, és minden tudó. Míg mi nem vagyunk mindenhol jelen, és részleges a tudásunk, és részleges az információ, ami eljut hozzánk az emberektől, és nem látjuk a szívüket. Nem látjuk a szívük motivációit, a szívek indítékait, a szívüknek a tanácsait. Úgyhogy igazából nem tudunk jól ítélni. És ez nem a mi helyünk, hogy ítéljünk. Nem tudunk jól. Rossz lesz az ítéletünk, hiányos. Még akkor is, ha azt gondoltam, hogy az, amit láttam, az nem tudom sokszor. Oké? Tehát nem vagyunk Isten helyében. Mikor Józsefet elárulták a testvérei, és aztán József Egyiptom uralkodója lett, kormányzója, és aztán a testvéreivel helyreállt úgymond a kapcsolat, és az apjuk meghalt, akkor a testvérei oda mentek hozzá, és azt mondták, hogy Józsefnek, hogy az apánk azt mondta, hogy ha ő meghal, akkor kérünk téged arra, hogy hogy kímélj meg bennünket, és ne haragudj ránk, és bocsáss meg azt a bűnt, amit ellened követtünk x évtizeddel ezelőtt. És József ezeket a szavakat mondta 1 Mózes 5:19-20-ba. Azt mondta, hogy avagy Isten gyanánt vagyok én köztetek. Fiú, nem én vagyok Isten. Igen, ti ezt tettétek, de én nem Isten vagyok. Oké, és miről beszél ez? Az az, hogy József egyszerűen csak nem foglalta el ezt a széket, pedig nyilvánvaló volt, hogy a testvérei gonoszat tettek ellen, és a szándékuk gonosz volt. És ilyenkor olyan könnyen tudod, elfoglaljuk ezt a széket. Miért? Mert igazam van. Igazam van, igazam van, igazam van, igazam van. És mivel igazam van, úgy érzem, hogy jogom van beülni ebbe a székbe. Pedig ez nem az én székem. A római levél 14. fejezete ezt így fejezi ki, hogy kicsoda vagy te, a 4. versben, Róma 14.4-ben, kicsoda vagy te, hogy megítéled, vagy kárhoztatod másnak a szolgáját. Azaz, azt akarja ezt mondani, hogy a melletted ülő nem a te szolgád, és ő sem a te szolgád, és ő sem. Nem ítélhetem meg, és nem kárhoztathatom, nem hozhatok egy végzést felette. Mert mi mind szolgatársak vagyunk. Mi mind testvérek vagyunk. És az a hely, az nem a mi helyünk. Nos, nem tudom, hogy vagy vele, de én a saját életemben megtapasztaltam igazából sokszor, hogy milyen beleülni ebbe a székbe. És persze van egy örömteli része is beleülni abba a székbe, mert annyira felette érzem magam másoknak, vagy annak az embernek, vagy annak a pár embernek. Annyira jól esik úgy gondolkodni, és járni az agyunkban az érveket, hogy miért az az ember, miért, tudod, na mindegy. És jó dolog kimondani is. Tudod, a régi természetünk, a bűnnek, a bűnös természetnek, tudod, az ítélkezést, mert felemel bennünket, mert nem mi vagyunk azok, akik ezt csinálták, vagy aki ezt csinálta, vagy aki így gondolkodott. De a másik, amit észrevettem, az az, hogy egy olyan helyre viszi az életemet, ahol szép lassan a szellemi világosságom és az érzékenységem Isten iránt kezd elmenni. És ahol egyre keményebb a szívem, és ahol egyre inkább én központúbb vagyok, ahol egyre inkább büszke és kevés vagyok, és a legvégén, tudod, hogy megy le az ember ezen az úton, és nem jön le erről a székről, és nem látja azt, hogy ez nem az ő helye, és nem bánja meg ezt, a bűnét, tudod, előbb-utóbb, tudod, egyre több ember kerül az én ítéletem alá. És azt fogom tapasztalni, hogy nincs élet a kapcsolataimba. Azt fogom tapasztalni, hogy mint hogyha egy börtönbe lennék bezárva. Igen, nekem igazam van, de kemény a szívem. Igen, én jól tudom, de egyedül is vagyok. Tehát tudod, ne ítélj, mert ez nem a te helyed, és hogyha te Isten helyébe teszed magad, akkor ez tönkreteszi a te szellemi, lelki életedet. Sokkal több öröm és nyugalom van, amikor lejövünk erről, és lejövünk erre a szintre, és azt mondjuk, hogy tudod mit, nem én vagyok az, akinek a pálcát kell törnöm. Tudod mit, elfogadok, befogadok, és beszélünk majd mindjárt erről. Tudod mit, nem az én feladatom az, hogy egy ilyen kemény véleményem legyen az emberekről. És a szívünk meglágyul, és Isten meglágyítja a szívünket, és azt látjuk, hogy annyira jó a közösség, annyira jó az új közösség, annyira jó. Pedig ugyanez volt tegnap előtt is a közösség. Csak tegnap előtt még annyira rossz volt, mert bajom volt emberekkel, azért, amilyenek az emberek. Nem tudom, hogy értitek, hogy miről, tudod, mit próbálok, tudod, érthető, hogy mit próbálok elmondani, hogy emlékszem valakire, aki arról, tudod, azt mondta nekem egy tanácsadás során, hogy pásztor azt mondja, hogy a gyülekezetet, tudod, hajdan szerettem, de most már annyira nem szeretem, annyira nincsen szeretet a gyülekezetben, annyira nincsen szeretet az emberekben, annyira nincsen szeretet ebben a közösségben. És mondtam neki, hogy tényleg? És elkezdtem gyanítani, hogy lehet, hogy ő felült erre a székre. És elkezdtem erről beszélni neki. És elkezdtem a büszkeségről, a kevésségről, az ítélkezésnek a szelleméről, hozzáállásról beszélni, hogy Jézus tette. A személy hazament, és egy héttel utána volt megint a találkozónk, és visszajött, és azt mondta, hogy hú, teljesen más. Hazamentem, átgondoltam, Isten elé mentem, megvallottam a büszkeségemet, a kevésségemet, az ítélkezés szellemét, lejöttem erről a székről, és mikor legközelebb elmentem az Isten tiszteletre, azt láttam, hogy telve van ez a gyülekezet szeretettel. Látjuk, hogy a szívünknek a keménysége nagyban meghatározza az emberi kapcsolataink minőségét. És Jézus ezért beszél, hogy ne üljünk be abba a székbe. A másik, amit mond itt, hogy nem csak azért, mert nem vagy Isten, hanem azt mondja, ne ítélj. Tudod, azt mondja, ne ítélj azért, hogy elkerüld a szigorúbb ítéletet. Oké? Mert ezt mondja itt, ne ítélj, hogy ne ítéltess. Mert amilyen ítélettel ítélsz, olyannal leszel te is megítélve. Amilyen mértékkel mérsz, olyannal mérnek neked. Úgyhogy kézfelnyújtással, ki szeretne szigorú ítéletet az ítéletnapkor? Tudod, ki szeretné, ha nagyító előkerülne, ki szeretné, ha a mikroszkóp előkerülne, tudod, és azt mondaná Jézus, na, gyere, gyermekem, úgy vizsgáljuk meg jó alaposan az életedet. Gyere, tudod, világítsuk át az egész életedet. Ott vannak kisebb dolgok, de hozzuk csak közelebb, vegyük elő a nagyítót, vegyük elő a mikroszkópot. Vizsgáljuk meg jó alaposan. És azt mondod, hát de miért, Uram? Uram, hát én azt hittem, hogy te kegyelmes és irgalmas vagy. Én azt hittem, hogy te nagyvonalú és bőkezű vagy. Mi ez a szőrszál hasogatás, Uram? Azt mondja az Úr, hát te ilyen voltál a szolgatársaidhoz. Szőrszál hasogató, szigorú, kemény, könyörtelen és irgalmatlan. Ne ítélj, hogy ne ítéltes. Amihogyan ítélsz, úgy leszel ítélve. Amilyen mértékkel mérsz, olyannal mérnek neked. Úgyhogy, ha szeretnéd, hogy azon a napon, amikor az Úr előtt állunk, és persze hívők számára ez nem az örökítélet, menj vagy pokol, ami hívő számára ez jutalmak, és a jutalmazásról szól. Mikor az Úr előtt megállunk, és az Úr, tudod, előtt ott vagyunk, akkor hányan akarjuk, hogy olyan jó tüzetesen, tudod, én szeretném, Uram, csak úgy, tudod, menjünk át, tudod, jól van, jó, és mi szolgám, gyere, tudod, na, jó, oké, ezt megúsztuk. Tehát erről beszél. Tudod, azt mondja, hogyha azt akarjuk, hogy Isten velünk nagyvonalú és bőkező legyen, és könyörületes és irgalmas, akkor tudod, legyünk ilyenek mi is az emberek felé. És hogyha mikroszkópot akarunk látni, akkor mi is kezdjük el az embereket mikroszkóp alá vetni, és nagyító alá vetni. Ne ítélj, hogy ne ítéltess. Ez volt Jézusnak az érve. Amilyen ítélettel ítélsz, olyannal leszel ítélve. Amilyen mértékkel mérsz, olyan mértékkel mérnek neked. Tudod, ez olyan, mint hogyha lenne egy ilyen láthatatlan hangfelvevő, mondjuk így a nyakunk köré csavar, tudod, szikszalagozva, hangfelvevő, és ide pedig valami láthatatlan ilyen gondolatolvasó. Így van? És csak akkor kapcsolna be ez a két felvevő készülék, amikor másról olyat mondunk, hogy hát neki ezt és ezt kellett volna tenni, vagy így és így kellett volna, vagy nem értem, hogy ő miért nem érti, nem értem, hogy ő miért nem látja, vagy nem értem, hogy tudod, hogy lehet ilyen, vagy ne. ami, tudod, ami, figyelj, ami azt a világosságot mutatja meg, amit kaptunk megértésben. Hogy van egy világosságunk, és tudjuk, hogy mi lenne a jó. És elmondjuk a másik részére, csak saját magunknak, vagy valakinek, aki velünk van, valaki másról, vagy gondoltunk, hogy mi az a világosság, az a megértés, tudod, neki ezt és ezt kellene tenni. Vagy miért nem teszi ezt és ezt? Tudod, csak ezeket venné fel. És aztán azon a napon, az ítéletkor, csak, tudod, Isten törvénye félre lenne téve. Egyszerűen csak, Isten igéje félre lenne téve. Egyszerűen csak az a felvevőn a lévő felvétel játszanák le. Ahol mi gondoltuk, hogy másnak meg kellene ugrani azt a lécet. És Isten azt mondja, rendben, csak a saját szavad alapján ítélek meg téged. Nem az én szavam alapján. Tudod, amit te mondtál, hogy másnak kellene megugrani a lécet. Megugortad-e? És a válasz az, hogy mit mondunk ilyenkor. Irgalom! Tudod, irgalom! Könyörülj rajtam! Oké? Tehát... Ja, és ez egy jó kezdet. Ezt már kezdhetjük most mondani, jó? Oké. Harmadik versben ezt mondja Jézus, miért, tudod, miért nézed a szálkát a te testvéred szemében? És nem látod a gerendát magadéban? Oké, tehát ítélkezés szelleme. Ítélkezés hozzáállása. Tudod, ez a szálka kereső, így van? És ez jó, ez a kifejezés. Azt mondja, hogy nézed a szálkát a testvéred szemében, így van? Ez egy fűrészporról beszél igazából. Tudod, valami, tudod, a fának egy nagyon kis része, egy szálka, vagy inkább egy fűrészpor. Milyen, amikor a fűrészpor belemegy a szemünkbe, nem? Akár csak egy szem. Egy apró kicsi, tudod, por. Fáj. És azt mondja, miért nézed? Tudod, én Zsolti szemében innen nem látnám meg a szálkát. Így van, vagy a fűrészpor. Észre se venném. Mi kell ahhoz, hogy nézzem a szálkát, vagy a fűrészport a szemében? Tudod, közel menni hozzá. Tudod, közel menni Eliothoz is. És vizsgálni. Tanulmányozni Elioth szemét. Tudod, én azt hiszem, hogy ennyire jók vagyunk, nem? Csak így sokszor így tanulmányozni másokat. Tanulmányozni másokiben. Nézni a fűrészport a másik szemében. Nézni azt a jellembeli hiányosságot. Nézni azt a bukást, nézni a kitartásnak azt a hiányát, hiányolni valamit az életében, vagy valami, ami ott van, tudod, és nézzük a hiányosságot, és nézzük a szálkát a másiknak a szemében. Azt mondja Jézus, miért nézed a szálkát, mikor a te szemedben egy gerenda van? Oké, és ez a szójáték, amit tudod, Jézus használt, hogy szó szerint a te szemedből, és ez itt direkt meg van csinálva, hogy beilleszthessem, tudod, szó szerint a te szemedből, tudod, egy gerenda lóg, és azt mondja, na, hagyd nézem elé, hogy csak a szálkát a szemedbe. Tudod, hagyd nézem csak, bocs, hagyd nézem csak a szálkát a szemedbe. Tudod, miről beszél az, hogy tudod, egy olyan életmódról, ahol annyira rá vagyok fókuszálva másokra, vagy valaki másra, és annyira megragad az ő hibája engem, vagy bukása, vagy bűne, vagy jelenbeli hiányossága, annyira megragad engem, és észre se veszem közbe, hogy az én életemben egy sokkal nagyobb hiba van, egy sokkal nagyobb bűn van, egy sokkal nagyobb fogyadékosság, egy sokkal nagyobb jelenbeli, egy sokkal nagyobb. De nem veszem észre, miért? Mert nézem, és azt mondja, és nem veszed észre, ami a saját szemedben van. Tudod, nem veszed észre. Tudod, miről beszél itt Jézus? Arról beszél... Oké, figyeljetek. Miről beszél itt Jézus? Arról beszél, hogy ne foglalkozzunk azokkal a dolgokkal, amelyek helytelenek egymás életében, ne foglalkozzunk azokkal a bukásokkal, vagy bűnökkel, vagy szokásokkal, amelyek tönkretesznek esetleg egymás életében. Erről szól az új közösség? Nem igazán erről szól, mert mindjárt meg fogjuk látni. Mert az új közösség arról is szól, hogy támogatjuk egymást. Arról is szól, hogy segítünk egymásnak a megfelelő úton járni. Arról is szól, hogy kijavítjuk egymást. Arról is szól, hogy helyre állítjuk egymást. Szolgálunk így egymás felé. De nem tudok szolgálni feléd, és te nem tudsz mások felé, amíg mások hibájára vagyok fókuszálva. Amíg nem veszem észre, hogy az én életemben, tudod, olyan mértékű, tudod, kilóg a lóláb, tudod, jól kilóg a lóláb, és nem veszem észre a saját hiányosságomat. Tehát ez arról beszél, hogy mások hibájára fókuszálni, és a sajátomat észre se venni? Vagy hogyan mondhatod, negyedik vers, a te testvérednek, hé Eliott, hagyj vegyem ki, az előtt nincs ott, de szemedből a szálkát, tudod? Gyere csak ide, gyere csak ide, majd én. Szeretünk ilyet játszani? Nem? Házasságban szeretünk ilyet játszani. Majd én átgyúrlak. Majd én átformállak. Majd én megváltoztatlak. Ha valaki nem házas, csak tudod, készül. Hát, majd a kezeim közé kerül, és majd jól átformálom. Megváltoztatom. Látom, hogy mit kell változtatni. A gyülekezetben nem lehetünk ilyenek? Tudod? Azon vagyok, hogy megváltoztassak valaki mást. És az egész fókuszom és az irányom, tudod, őróla szól. Hallom az üzeneteket, és arra gondolok, remélem hallja. Remélem itt van. Majd nézzem, csak itt van. Hogyha szemünk találkozik, akkor... Ez neked szól, tudod, házaspárok, tudod. Erről beszéltünk tegnap, erről beszéltünk. Borzalmasak tudunk lenni, nem? Tudod, úgy hallgatni Isten igéjét, hogy ez másnak szól. Miért nincs itt? Nem hiszem el. Nem hiszem el, pont mindig az ilyen alkalmakat hagyja ki. Pedig neki ezzel gondja van. Nem hiába beszél Jézus erről, mert ez az irányultságunk mindannyiunknak. Mások szemébe észrevenni a fűrészport, a sajátunkban a gerendát meg sem látni a saját életünkben. Tudod, olvassuk a Bibliát, találunk egy jó verset. Hát, ez nagyon szól. Na, elmondom neki. Tudod, kaptam egy verset az Úrtól, Eliott. Remélem, jó. Tudod, beadom neki. Hihetetlen manipulatívak tudunk lenni. Főleg a nők. Nem? Ima összejövetelen is, nem? Nem lehet az, hogy tudod, az imát olyan köntösbe bújtatni, ahol a másik megérte, hogy miben kell változnia? Tudod? Olyan bátorító képeslapot írni, olyan... Tudod? Csak így... Tényleg, hogy megértse is. És aztán válhat ez, és válik ez teljes idejű elfoglaltsággal, hogy másokkal foglalkozunk az életünkben. Értitek? Mások hibájával, problémáival, mások bukásaival, mások hiányosságaival, másokkal foglalkozunk, másokkal, és közben, miközben egyre inkább másokkal foglalkozunk, mi egyre fentebb megyünk, mert egyre jobbak vagyunk, mert olyan prima a meglátásunk, meg te annyira élesen fog az eszünk, meg egyszerűen mi látjuk. Tehát látjuk, Látom, és ez nagyszerű, csak azt nem értem, hogy ő vagy ők miért nem látják már. Én látom. És Jézus azt mondja, barátom, 5. vers így kezdi. Képmutató. Ez az 5. vers. Oké, úgyhogy ezzel szolgáltunk így ma. Isten áldjon mindannyiunkat. Ez volt így az utolsó szó jogán, amit az Úr így. Úr igéből. Képmutató. Mert annyira ilyenek tudunk lenni, nem? Annyira, tudod ki a képmutató? És tudod, a képmutató, tudod, az az ember, aki a lécet nem viszi át, hanem leveri. És azt mondja, Uram, köszönöm, hogy te jóságos, kegyelmes és irgalmas vagy hozzám. És aztán ugyanabban a pillanatban felül a székre. És mivel te is leverted a lécet, ezért a szívébe elítél, és megvett. Mert leverte a másik ember a lécet. A képmutató az az ember, aki elfogadja a kegyelmet maga számára, és a másiknak pedig oda tartja a törvényt. Képmutató az az ember, aki elfogadja az irgalmat és a könyörületességet, és az ítéletet továbbadja a másiknak. Azt mondja, képmutató. Képmutató. Az a mérce, amit te nem viszel el, miért tartasz másokat is ehhez? Miért? Azt mondja, képmutató. Vedd ki, és itt jön a, úgymond a tanácsa az Úrnak, vagy amit mond. Vedd ki előbb a saját szemedből a gerendát. És azután gondolj arra, hogy kivedd a szálkát a fele barátod szeméből. Úgyhogy itt jön, tudod, itt jön az Úrnak a tanácsa számunkra, az Úrnak az igéje számunkra. Mit mond Jézus? Azt mondja, te képmutató, nézd csak, mi van az életedben. Nézd csak meg, vedd ki előbb a szemedből a gerendát. Azaz, ne másokra fókuszálj. Fókuszálj a saját járásodra Istennel. Ne mások hibájára. Lásd meg, hogy te hányszor nem ugrod át a lécet. Tudod, lásd meg, hogy nem az a baj, hogy mindenki önző, hanem, hogy őszintén az a legnagyobb baj, hogy én annyira önző vagyok. Erről beszél. Ahol nem egyre magasabbra megyünk az ítélet székében. Ah, igen. El sem tudom képzelni. Hogy, tudod, hanem igazából, tudod, ráfókuszálunk arra a gerendára, és azt mondjuk, fú, Uram, tudod mit? Uram, azt hiszem, hogy én méltatlan vagyok, tudod, de ehhez a közösséghez, ezekhez a nagyszerű emberekhez, tudod, én senki vagyok. Uram, irgalmazz nekem. Uram, könyörülj rajtam. Uram, annyira szükségem van az irgalmadra és a kegyelmedre. Uram, bocsáss meg nekem. Bocsáss meg nekem. Bocsáss meg nekem, bűnösnek. És ő megbocsát, képzeld el? És ő irgalmaz, képzeld el? És ő könyörül, képzeld el? És ott vagyok, és azt mondom, hogy tudjátok, ki vagyok én? És Pál ezt mondta, én vagyok a bűnösök közt a legnagyobb. Tudod, apostol volt, 30 éve, és azt mondja, hogy én vagyok a legnagyobb bűnös. És azt mondja a másik helyen, Efézus 3:8-ban, én vagyok a szentek közt a legkisebb. Tudod, méltatlan, hogy része legyek ennek a csodálatos közösségnek, ami Jézus nevén van neveztetve. Én vagyok a legkisebb. Tudod, én vagyok a leggázosabb. Tudod, a szívem keménysége, az ítéletre való gyorsaságom, a szeretetlenségem, az önzésem, az önigazságom, a képmutatásom. Nem hiszem, hogy van még egy ilyen képmutató farizeus, mint én ebben a gyülekezetben. És az Úr azt mondja, ámen. És az Úr azt mondja, és bűneid meg vannak bocsátva. Békességed lehet velem. Ezért jöttem el, ezért haltam meg a kereszten. Ezért haltam meg. Ha nem ilyen lennél, meg se kellett volna halnom. Így van értelme a halálomnak. Fogadd el a bűnbocsánatot, fogadd el az irgalmat, fogadd el a kegyelmet. Fogadd el a megmosást. Azt mondom, köszönöm, Uram. Köszönöm. És aztán az Úr azt mondja, na és mit szólnál ahhoz, ha ezt adnád a melletted lévőnek? Azt, amit tőlem kaptál. Mit szólnál ahhoz, hogy továbbadnád ezt az irgalmat, továbbadnád ezt a türelmet, továbbadnád ezt a kegyelmet, továbbadnád ezt a könyörületességet, könyörületlenség helyett? Tudod, továbbadnád azt, amit tőlem kaptál. Képmutató. Először vedd ki a te szemedből a gerendát. Hogy azután gondolja arra, hogy kivedd a szálkát a fele barátod szeméből. És amikor úgymond azt tör meg bennünket, hogy milyen gonosz a szívünk, hogy milyen önző a szívünk, hogy milyen milyen ítélkező a szívünk, és szeretetlen a szívünk, és ez tör meg bennünket. Ez egy jó dolog. Akkor nem fogunk pálcát törni emberek felett. És ez jó dolog. És innen indul az az igazi szellemiség, vagy az az igazi keresztény élet, vagy az az igazi növekedés, ahol azt mondom, hogy nem másokkal van itt a baj, tudod, velem. De jó, hogy az Úr én értem jött el, és könyörült rajtam. És megállni ezen az alapon. És ezt hívják alázatnak. Az alázat alapján, hogy Uram, de te értem eljöttél. És hagy adjam ezt tovább másoknak. Tudod, és amikor ez a szívbeli hozzáállásunk, mikor ez az életünk, hogy el vagyunk ámulva Isten kegyelmén, én felém, pedig méltatlan vagyok, hogy benne legyek ebbe a közösségbe, ebbe a csoportba. Mert olyan nagyszerű emberek vannak itt. Tényleg. És ez a hozzáállásom, akkor utána kész vagyok arra, ahogy itt Jézus befejezi ezt az 5. fejezetet, hogy segítsek, hogy kivegyem a szálkát a másik testvéremnek a szeméből. Érted? Ekkor lehet, hogy még tudok is segíteni valamiben valakinek. Lehet, hogy valakinek, tudod, kificamodott a lába, tudod, valaki rossz döntéseket hozott, vagy van valami olyan jelenbeli hiányossága, hogy tudod, kificamodott, és bajba van, és oda tudok menni, és azt mondani, figyelj, segíthetek valamit. Úgy látom, hogy küszködsz, mint tudod, malaca a jégen, tudod, küszködsz az életedbe, tehetek bármit érted, nem ítéllek meg, nem ítéllek el, nem török pálcát feletted. Bűnösebb vagyok, mint te. És lehet, hogy ezt nem mondod, de ez a hozzáállás, érted? Nem gondolom, hogy te rosszabb vagy, mint én. Tehetek valamit, érted? Segíthetek azt, hogy visszaállítsam, tudod, a kificamodott tagot? És ez Galácia 6.1. Azt mondja ez a vers, felolvasom, jó? Azt mondja, hogy testvéreim, még ha Galácia 6.1, még ha erőt vesz is az emberen, valami bűn, ti szellemiek, igazítsátok útba az olyat. Oké, és ez azt jelenti, hogyha van egy testvér köztünk, tudod, akinek beleakadt a lába a hínárba, tudod, úszás közben, és a hínár húzza le, és azt látjuk, hogy rossz döntéseket kezd hozni, azt látjuk, hogy kezd eltávolodni az Úrtól, tudod, azt látod, hogy közel van hozzád, és bűnben él, tudod, és folytatja a bűnben, tudod, és ez pusztító ránézve, mert a bűn az pusztító, tudod, azt látod, hogy, és a görög ezt a kifejezést használja, hogy itt, hogy a kificamodott végtagot helyre tenni. Kificamodott a válla, és helyre tenni. Kificamodott a bokája, és helyre tenni. Állítsátok az olyat helyre. Segítsetek neki. Azt mondja, ti szellemiek. Tudod, azt mondja, igazítsátok útba, állítsátok helyre az olyat. És mit mond itt, mi a kulcs? Szelíd lélekkel. Mi ez a szelíd lélek? Ez az, hogy tudod, nem az, hogy mi van? Béna vagy? Tudod? Még ezt se tudod? Tudod? Nem, a szelíd lélek az, hogy tudod mit? Én bénább vagyok, mint te. Az Úr kegyelméből állok. Megtapasztaltam az Úr jóságát, kenyemet, bűnbocsánatot olyan sokszor. Van valami, amiben tudok segíteni? Tudod, itt vagyok. És ekkor a hívőnek egy nagyon erőteljes szolgálata van mások felé. Egy helyreállító szolgálata. Egy olyan szolgálata, ahol mások gyarapodnak. Azért, mert miért? Mert a szívemben nem ítélek el senkit. Nem török pálcát senki felett. És az Úr tud használni az emberek életében. Állítsátok az igazítsátok útba az olyat szelíd lélekkel, ügyelve arra, hogy te magad kísértésben ess. Miről beszél? Tudod, remegő lábakkal. Nem vagyok felette a bűnöknek. Én magam is csak olyan vagyok, mint te, sőt rosszabb. Tudod, hadd segítsek. Tudod, mert az Úr sokat segített nekem. Értjük? Tudod, új közösség. Új közösség. Egy másfajta hozzáállás. Egy másfajta szív. Tudod, egy másfajta, tudod, fókusz. Szálka, gyere csak, tudod. Ó, milyen kevés vagyok. Másoknak a szálkáj. Szálkamester vagyok a gyülekezetben. Tudod, szálkamester. Regisztrálva vannak a szálkák. Látom, Hannibál Évinek ott van kettő. És látom, és tudom, Fricinek is vannak szálkái, három szálka, és tudom. Ó, én képmutató. Én vagyok a legnagyobb bajba. Az én szívem a legkeményebb. Én vagyok legkevésbé olyan, mint az Úr Jézus, aki, akkor látta a szálkákat, meghalt az emberekért. És meghalt értem is. Én pedig az ítéletnek a székét akarom elfoglalni. Ja, Uram, köszönöm, hogy elfogadsz és szeretsz, és megbocsátasz, és köszönöm, hogy te veled szembenézhetek a gerendákkal, és köszönöm, hogy betettél engem az új közösségbe, hogy eszközöd legyek. Nem büszke és kevés, hanem alázatos és szelíd lelkű, másokat építő, szívből szerető, a te kegyelmedből, csodádból. Oké? Hagyjuk meg a fejünket, köszönjük neked, Urunk. Ámulunk, drága Jézus, a te tanításodon. Nincs senki más, aki így fogalmazhatta volna meg ezeket a dolgokat az életünkre nézve. Urunk, alávetjük magunkat az igédnek, amit olvastunk. Urunk, le akarunk jönni a magas trónról. Urunk, a lábaidhoz esni, és azt mondani, hogy irgalmaz rajtam bűnösön. És elfoglalni alázatosan a helyünket, a te néped közt, a te emberéd közt, a te új közösségedben. és megengedni, hogy eszközök legyünk mások épülésére, mások növekedésére, mások helyreállítására. Közben, Urunk, napról napra, megbirkózva, saját kevésségünkkel, büszkeségünkkel. Tudva, hogy bennem akarod elvégezni a legnagyobb munkádat, mert nekem annyira szükségem van rád. Köszönjük neked. Uram, én azért imádkozom, hogy ez a gyülekezet egyre inkább formálódjon egy ilyen új közösségé, hogy megéljük ezt az új közösséget, megéljük a kapcsolatainkban, megéljük a házi csoportjainkban, megéljük a barátságainkban, megéljük, ahogy együtt szolgálunk téged és másokat. Uram, imádkozom azért, hogy ez egy vadonatúj szívet hozzon be az életünkbe. Köszönjük, Urunk. Jézus nevében mindenki azt mondta, hogy Amen, Amen. Amen. Jó, hogy itt voltatok, jó, hogy itt voltunk együtt. El vagyunk bocsátva a közösségre. Isten áldjon mindannyiunkat. Sziasztok!